Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, s ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágosítson minden embert. A világban volt, s a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte őt föl. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, amely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk. A kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta. Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Karácsony üzenete, ahogyan arról az éjféli misében is szóltunk, egy mondatba is összesűríthető, kis fény, nagy világosság. És János apostol és evangelista erről a világosságról beszélt. És óriási dolog az, hogy most itt vagyunk, és értjük, sejtjük ennek a kicsi fénynek a titkát, hogy nem a nagy fényességet keressük, hanem a kicsi fényt keressük, mert tudjuk, hogy a kicsi fényből árad a hatalmas világosság, és ezért a nagy fény nem csábít el bennünket, akármennyire káprázatos, akármennyire hivogató, sokszor éppenséggel az a nagy fény inkább elvakít bennünket, vagy éppenséggel káprázatot hoz. Mi keresztény emberek ismerjük a titkot, nem értjük, nem tudjuk, de ismerjük. És a titok így szól, itt van ez a kicsi fény, amiből nagyon nagy világosság származik. Igen ám, de hogyha éppenséggel a saját életünkre gondolunk, vagy a pásztorokra, eltölti őket a fény, de aztán nem maradnak a fényben, hanem elindulnak, hogy megkeressék azt a kis picike lángocskát, és elérkeznek Jézushoz, és aztán, ahogy visszamennek, vissza a dolgukra, szokásos életükbe, bár talán megváltozva, akkor a szerző azt mondja, és magasztalták, dicsőítették Istent. Miért van az, hogy akik befogadják ezt a fényt, elkezdik magasztani és dicsőíteni Istent? Min múlik ez? És az első gondolatunk rögtön ehhez kapcsolódik. hogy amikor elmennek és a betlehemi jelenet valóságosan lejátszódik, mit látnak? Hát tulajdonképpen látnak egy fiatal nőt, látnak egy idősebb férfit, látnak egy pici babát, aki éppenséggel pont olyan, mint bármelyik kicsi baba, és látják nyilván ott azokat az állatokat, azokat a szereplőket, akik még jelen vannak. Nem látnak semmi rendkívülit. A kérdés azonban az, hogy miközben nem látunk semmi rendkívülit, észrevesszük-e a rendkívülit? Mert ez lehetséges. Egy ősi indián mondás szerint az a valaki lát, aki amikor valamire tekint, akkor fölismeri a kézzel foghatót és a nem kézzel foghatót egyszerre. Ezért aztán mindenki, aki Jézusra tekint, és látja a kézzel foghatót és a nem kézzel foghatót egyszerre, ő valamiképpen belemerítkezett Istennek a titkába. De hát nem így van, mikor József vagy Mária ránéznek a pici babára, nem egyszerűen csak egy kisgyereket látnak, hanem azt látják, na hát ez az én kisfiam. És amikor ránéznek, akkor szép lassan, ahogy telik az idő, és mélyül a megértés, azt mondják, hát nem csak egy kisgyereket látok, valamiképpen Isten fia ő. Ez a megfoghatatlan, de a megfoghatatlant is fölfedezhetjük, miközben a megfoghatót látjuk. Min múlik az, hogy valaki látja-e egyszerre a megfoghatót és a megfoghatatlant, amikor valakire vagy valamire néz, ahogy látjuk az életet, látjuk-e egyszerre benne a megfoghatót és a megfoghatatlant? Ez már nem Istenen múlik. Ezt bátran mondhatjuk. Hiszen Jézusban az Isten megtestesült és megmutatja magát. A mi erőfeszítésünkre is szükség van ahhoz, hogy lássuk egyszerre a megfoghatót és a megfoghatatlant. Egyszer valaki hallgatott egy előadást, pszichiáter volt az illető, és aztán megbeszélte ezt a barátaival, és ő lelkendezett, hogy micsoda nagyszerű előadás volt. A többiek pedig fanyalogtak, azt mondják, kicsit hosszú volt. Kicsit túlságosan, körülményesen fejtette ki ezt-azt. Vagy aj, hát az az egy-két történet kevesebb is elég lett volna. És a pszichiáternek ez az élmény szöget ütött a fejébe, miért van az, hogy ő azt mondja, életem egyik legjobb előadása, mások meg fanyalognak. Min múlhat ez? És akkor egy picit utána nézett ennek, és a következőre jutott. Nagyon sokan vannak úgy, hogy például egy előadást hallgatva is, nem fektetik be a megfelelő energiát a hallgatásba. A megfelelő energiát a nézésbe, vagy a szemlélésbe. Tulajdonképpen elég kényelmesek vagyunk. Istentől is azt várjuk, hogy essen jól a leülés, kényelmes is legyen, és Isten nyűgözzön minket le. Ezt nagyon szeretjük. Végül is még el is jövünk, oda is szánjuk magunkat annak, hogy Isten akkor a mi kényelmességünkben megjöjjön és nyűgözzön le. A kinyilatkoztatás nem erre a rugóra jár, hanem arra, hogy éppenséggel sokszor valami kápráztató fényből elindulunk, azért, hogy azt a picikek is fényt fölfedezzük, és ahhoz a mi erőfeszítésünk is kell. Az első gondolat tehát így szól, ha azt akarjuk, hogy Isten föltárja nekünk magát, akkor az egy ponton túl már egészen biztos, hogy a mi erőfeszítésünk révén történik meg. És nem azáltal, hogy Isten még jobban megmutat valamit. Amit meg lehetett mutatni, megmutatta. Most a kérdés, elég energiát fektetünk-e bele a nézésbe, meg a hallgatásba. Második dolog, mit jelent az, hogy Jézus megszületett, és az Isten emberré lett? Azt jelenti, hogy ettől kezdve most már az Istent és az embert egyben láthatjuk. És milyen sokan vannak olyanok, külön gondolkodnak, okoskodnak Istenről, és nem jutnak nagyon előre. Mások az emberen gondolkodnak, és töprengenek, és kutatják, és nem jutnak igazán előre. Aztán olyanok is vannak, akik azt mondják, érdemes Istent és az embert egy közös képre helyezni. És nézik az Istent és az embert egymás mellett, és ők se jutnak sokra. Mi segít bennünket ahhoz, hogy messzebb jussunk, mintha csak külön-külön, vagy akár egy képen látjuk Istent és az embert? éppenséggel, hogyha a kapcsolatukat nézzük, ahogyan az Isten és az ember közös kapcsolatban vannak egymással. A kapcsolatnak a föltárása visz bennünket tovább. Ezért nem elégséges, ha csak külön-külön látjuk az Istent és embert, vagy csak egy közös képre helyezzük őket, hanem, hogy mi történik köztük, mi történhet köztük. Sokan mondják ezt, az ember az Isten tenyerén él. Ez egy szép kép, de nem tár föl mindent. Ezért aztán sokan hozzáteszik, igen, így van ez, az ember az Isten tenyerén él, és mikor elköltözünk ebből a világból, akkor az történik, hogy Isten az egyik tenyeréből áttesz minket a másikba. Szép kép, de nem elég. Mert éppen Karácsony a következő képet is hozza. Az Isten az ember tenyerén él. És az ember az Istent az egyik tenyeréből átteszi a másikba. Aztán a másikból az egyikbe. És aztán az ember megteheti azt, hogy ezt az Istent átöleli, és még ringatja, dalkálja, nevelgeti. Ha ezt a két képet egyben látjuk, az ember ott él Isten tenyerén, és Isten ott él az ember tenyerén. És hogyha ezt a kettőt már egyben látjuk, akkor tudunk valamit mondani arról, ki is Isten, ki is ember, és mit jelent Karácsonynak a titka. És aztán a következő gondolat, hogy ezért ebből is következik, hogy az örömhír nem mindig nyűgöz le bennünket, sőt, sokszor a mindenféle egyéb hír mellett egészen el is tud tűnni. Nem egyszer a mi tudatos keresésünk, kutatásunk kell ahhoz, hogy az örömhírt fölfedezzük. Ahogy a pásztorok elindulnak, hogy megkeressék az örömhírt, hiszen Jézus maga az örömhír. Ha szabad így mondani, jön, érkezik valamiféle üzenet, de hogy az örömhír legyen, ahhoz már én is kellek. Hiába mondják azt az angyalok, nagy örömet hirdetek nektek, megszületett a világ megváltója. Ez még csak hír. Az angyaloknak már örömhír, pásztoroknak még nem. Hogy örömhírré legyen egy hír, ahhoz mi magunk is kellünk, hogy bennünk egy hír örömmé váljék. Az már a mi részünk, a mi oldalunk. Tegnap néztem egy picit a televízióban az egyik filmet, ha jól emlékszem, ez a Bakancslista című film. Két idős ember tudja mind a kettő, hogy nem sokára meg fognak halni. És elindulnak, hogy még megtegyenek, megnézzenek valamit a világból, ami olyan szép, ami nélkül nem akarnak innen elmenni. És aztán van egy jelenet, az egyikőjük kérdi a másikat. Te hallottad azt a mondást, hogy állítólag, mikor Isten elé kerülünk, akkor két kérdésre kell majd válaszolnunk? A másik nem hallotta, de nyilván érdekli, mert nem sokára megtörténik. Nem tudom, mi az. Hát az egyik kérdés így szól, volt-e örömöd az életben? Ha elgondolkodik rajta, kicsit elmosolyodik, igen volt, volt. Na jó, a másik is ilyen lesz, akkor nem állunk rosszul. És aztán a férfi tovább kérdezi az ismerősét, a barátját, azt mondja, igen, ez volt az első kérdés, a második így szól. Okoztál-e örömöt másoknak? Ott már behúzza a nyakát ez a valaki. Ez már nehezebb kérdés. És innen eljuthatunk oda, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy a hír bennünk örömhírré lesz? A hír bennünk örömhírré akkor lesz, ha mi magunk örömhírré válunk. Nem arról van szó, hogy vagyunk, ahogy vagyunk, és akkor hirdetünk valamit, vagyunk, ahogy vagyunk, és beszélünk valakiről, ez roppant kevés. Ha mi magunk nem válunk örömhírré mások számára, akkor az örömhír, a hír nem lett bennünk örömmé, vagy örömhírré. Ez akkor a harmadik gondolat, és jöjjön akkor a negyedik. Negyedik pedig, rögtön egy történetet hadd mondjak Edisonról. 99 évvel ezelőtt történt, 1914. decemberében. Edisonnak az egész műve, az alkotása, az a intézmény, ahol ő a kutatásait, a kísérleteit, a föltaláló művét létrehozta, porig égett. És ott nézte, ahogyan lobognak a lángok, és minden ízzé porrá válik. És Edison szólt a fiának, és azt mondja, fiam, légy szíves, szólj anyádnak, jöjjön, mert ilyet nem lát mindig. És akkor végignézték, ahogy a 67 éves Edisonnak az egész életműve a láng martaléka lesz. És másnap reggel oda mentek a munkatársai, ott volt Edison, és a következőt mondja a kollégáinak. Tudjátok, ez egy nagy lehetőség. Azért, mert az összes tévedésünk most elveszett. Az összes tévedésünk megsemmisült. Most aztán nekiláthatunk tiszta lappal. És milyen az történelem? 3 hét múlva Edison elkészítette a világ első fonográfiát. Ez valamiképpen arról szól számomra, hogy valakiben egy hír, most égett le az egész életműved, örömhírré lesz. Addig nézi, dolgozik vele, míg nem örömhírré nem lesz, és ebből az örömhírből aztán születik valami. És nem csak születik valami, hanem ő is valakivé lesz közben. Tehát karácsony, kicsi fény, nagy világosság. És nagy örömmel mondhatjuk, ez a kicsi fény éppen elég nekünk.